Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 16. század végétől egészen a 18. század elejéig a katolikus teológiai gondolkodás centrumának Franciaország számított. Az ország a spanyol hegemónia megszűnése után 4. Henrik, 13. majd 14. Lajos a napkirály idejében a korabeli katolikus világ legjelentősebb központja volt, és különösen a 30 éves háború után Európa vezető nagyhatalmaként kontinentális hegemóniára tett szert. Ugyanakkor a korábbi katolikus igenotta szembenállás megszűnése, a protestantizmus meggyengülése, majd a francia kálvinisták tömeges kényszerű kivándorlása révén a Rómától való függetlenségére, gallikán hagyományára büszke, a királyi abszolutizmus lelkesen támogató francia egyház pozíciói megerősödtek. A teológiai életet ugyanakkor sorozatos viták, a janzenizmus, a kvietizmus, a kartéziánus racionalizmus körüli csatározások, a gallikán és a skolasztikus hagyományt pártoló és a jezsuiták által képviselt eszmék közötti ellentétek és viták tartották mozgásban. Bár ezekben a vitákban a teológiai hagyomány eltérő értelmezései, dogmatikai és morálteológiai nézetkülönbségek is szóhoz jutottak, főtétjük egyházpolitikai természetű volt. Lényegében a pápista és royalista gallikán nézetek csaptak össze, az egyik oldalon a királyi, a másikon a pápai egyház irányítás hívei álltak. Az előbbi zömében a világi papság a király által kreált püspökök és a hagyományos szerzetes rendek képviselték, a másik oldalon a jezsuiták álltak, vitáik egyben egyházon belüli hatalmi harcot is jelentettek. Ennek a szellemi közegnek volt jelentős korai képviselője Jacques-David Duperron, ugyanott a családból származó, konvertita katolikus teológus és diplomata egyházmegyés pap, 1604-től bíboros egyházpolitikus, a barokk kontroversz teológia jelentős képviselője. Duperron 1556-ban Saint-Lô-ban látta meg a napvilágot, fiatalon tanulmányai során ismerkedett meg az egyházatyák és Szent Tamás írásaival, és ezek hatására lett katolikussá, majd papi pályára lépett. Mint jeles hitvitázó udvari körökben is megfordult, és egyike volt azoknak, akik rábírták 4. Henriket a katolizálásra. 1691-től volt Évreux püspöke, 1606-tól Sens érseke, aki különösen a katolikus szentségtan és a pápai egyház főség védelmezőjeként számos hitvitában játszott vezető szerepet. Bíborosi kinevezését követően tagja lett a De Auxiliis kongregációnak, amelynek munkájában a molinista felfogás védelmezőjeként lépett fel, és ő vette rá 5. Pál pápát a kegyelemtani viták berekesztésére. Mint Jézus társaságának lelkes támogatója, élete utolsó éveiben a francia parlament és a Sorbonne jezsuita ellenes támadásainak elhárításán és a tridenti zsinat döntéseinek franciaországi elfogadtatásán dolgozott, közben pedig a pápai hatalmat védelmezte a konciliarista és gallikán szellemű támadások ellen. Művei összegyűjtött kiadása a nevezetes Perroniana első részében szentségtani írásai kaptak helyet, amelyek a közvetlen polémia mellett patrisztikus források és ekléziológiai meggondolások mozgósításával védelmezték a Tridentinum szentségtani felfogását, különös részletességgel tárgyalva az oltári szentség teológiáját. Művei második nagy csoportját egyházpolitikai, polemikus, dogmatikai és biblikus munkái jelentették, amelyekben a jezsuita teológusok nézeteihez közeli véleményt képviselt, de munkatársai számos beszédét, elmélkedését, irodalmi művét is sajtó alá rendezték. Duperron, aki a pápai hatalom iránti messze menő lojalitás híve volt, és mindvégig jelentős befolyással bírt a francia egyház politikára és politikára. 1618-ban halt meg Batignolléban. Vele csak nem egyidős, sok tekintetben Duperron ellenfele volt Edmond Richer egyházmegyés pap, teológia tanára, radikális gallikanizmus híve. Richer 1559-ben született katolikus családban, Párizs közelében. A Collège du Cardinal Lemoine falai között tanult teológiát és filozófiát, 1585-től pedig ugyanott logikát, a Collège de Bourgogne falai között később bölcseletet tanított. Ugyanezekben az években hitszónakként is nagy népszerűségre tetszett Párizsban, 1594-től pedig a frissen katolizált IV. Henrik király bizalmasainak köréhez tartozott. Az uralkodó közeli híveként magas egyetemi állásokat töltött be a következő évtizedben, és ekkor vált a korai gallikanista viták főszereplőjévé. A királyi hatalom primátusa védelmében Roberto Bellarmino jezsuita bíborossal, a nagy hitvédő teológussal keveredett vitába, közben pedig szellemi példaképének, a 15. századi konciliarizmus atyának, Jean Gersonnak a műveit rendezte sajtó alá. A IV. Henrik meggyilkolását követő jezsuita ellenes kampány idején születtek meg Richer legjelentősebb, az uralkodói hatalom és a püspöki kormányzás egyensúlyát követelő, az egyházi és világi hatalom viszonyát taglaló írásai, amelyeket rövidesen több francia püspök, végül pedig az Index kongregáció is cenzúrázott. A kibontakozó vitának Róma és a francia királyság megegyezése vetett véget, amely Richer gallikán radikalizmusát a politikai okokból nem kívánatos nézetek közé sorolta. Ő tudomásul vette ezt a helyzetet, a Collège du Cardinal de Moëge falai közé vonult vissza, és élete utolsó szakaszát 1631-ben Párizsban bekövetkezett haláláig zsinat történeti művei sajtó alá rendezésével töltötte, radikális gallikanizmusa azonban a francia alsópapság körében egészen a forradalom idejéig tovább élt. A náluk egy emberöltővel fiatalabb nemzedékhez tartozott az itáliai születésű, ám valójában francia Théophile Reynaud teológus, jezsuita szerzetes. Reynaud 1583-ban Sospellóban született teológiát, jogot, bölcseletet Lyon jezsuita kollégiumában tanult, ott lett a rendtagja, ezt követően pedig másfél évtizeden keresztül hitszónokként és a Mária kongregációk lelki vezetőjeként dolgozott. 1631-ben Savoya hercegeinek gyóntatójaként került Párizsba, ahol néhány rövid politikai írása magára vonta a mindenható államminiszter Richelieu bíboros rosszallását. A nagyobb konfliktus elkerülése érdekében a rend Chambéry-be küldte, néhány hónapot pedig egyházpolitikai konfliktusai miatt Avignonban házi őrizetben töltött. Ezt az időszakot rövid római tartózkodás követte, személyesen kellett védekezni az Index kongregációnál, amely egyik írását cenzúrázta, rehabilitációját követően pedig néhány hónapon keresztül elismert pápai kánonjogászként teológiát tanított az örökvárosban. Megromlott egészsége miatt 1650-ben visszatért Lyonba, ahol egészen 1663-ban bekövetkezett haláláig kéziratain dolgozott. Reynaud a korszak polihisztor teológiai közírói közé tartozott, aki a körülötte zajló egyházpolitikai történések közepette sorra írta a hittudomány szinte minden ágát érintő, szellemi szélsőségektől mentes munkáit. Így sajtó alá rendezett számos patrisztikus szöveget, kiadott mariológiai, hagiográfiai és egyháztörténeti értekezéseket. Dogmatikai és morálteológiai művei a kor jezsuita iskolájának mérsékelt felfogását képviselték, az egyházjog és az egyházpolitika témáiban pedig ultramontán, pápahű, antigallikán felfogást képviselt. Erős történeti kritikával megfogalmazott írásai közül több is római indexre került, ám Reynaud ezzel együtt is egyike volt a francia barokk katolicizmus legjelentősebb közíróinak. Vele volt szinte egyidős rendtársa Louis Lallemand, jelentős teológus és lelkiségi író, a francia barokk misztika és aszketika jelentős alakja. Lallemand 1588-ban Charonne-sur-Marne-ban látta meg a napvilágot. Fiatalon lett rendtag, tanulmányait rendi kollégiumokban végezte. Ezt követően élete java részében egészen 1635-ben bekövetkezett haláláig Bourget kollégiumában volt novícius mester, nagy hírű lelki vezető, aki körül valóságos, spirituális mozgalom szerveződött. Felfogásának a spanyol jezsuita misztikus Bartolomeo Álvarez nézeteire sokban emlékeztető lényege a világban való cselekvő aktivitás és az elmélyült, szemlélődő és imádságos élet közötti feszültség felismerése volt. Erre a konfliktusra megoldásként Lallemand elmélyült Jézus misztikát és a Szentlélek belső vezetésére való fokozott ráhagyatkozást, a külső cselekvéseket megelőző és előkészítő ima életet kínált, a kontempláció, a lélek belső csendje és a passzív aszkézis irányába erősen eltávolodva a rendalapító loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatainak szellemétől. Lallemand a kor vitáinak keresztüzében álló, gyakran önmagával is ellentmondásba kerülő, ám egészében sodró lendületű tanítását nem fejtette ki részletesen, és nem jelentette meg írásban. Nézeteit lelki gyakorlatos beszédekben, levelekben adta közre, amelyek gondolatait tanítványai terjesztették tovább. Az ő feljegyzéseikben maradt fenn gondolatainak, maximáinak Doctrine Spirituelle néven emlegetett híres gyűjteménye, amely alapján csak évtizedekkel halála után jelent meg nyomtatásban az életét és nézeteit bemutató összefoglalás. Az ebből kibontakozó életművet a kortársak, de a barokk spiritualitás történetét a 20. században feldolgozó Henri Bremond is, a korszak egyik legjelentősebb, bár a jezsuita hagyományoktól jelentősen eltávolodó lelkiségi munkájának ítélte. Egészen más szellemiséget képviselt Jean Nicolai, a barokk skolasztika tomista iskolájának képviselője, dominikánus szerzetes. Nicolai 1594-ben született Monzéjben. Tanulmányait a híres párizsi Saint-Jacques kolostorban végezte, és rövid római, majd lyoni tartózkodásait leszámítva, egész életét is a párizsi domonkosok közösségében töltötte, és itt is halt meg 1673-ban. Évtizedeken keresztül tanított tomista teológiát és bölcseletet, 1661-től házfőnökként irányította a Saint-Jacques kolostor életét. Tudományos tevékenységének jelentős részét alkotta Aquinói Szent Tamás műveinek és a régi tomista szerzők munkáinak új kiadásban való sajtó alárendezése, a tomista eszmék népszerűsítése. E szolgáltást kolasztikus kompendiumai és kontravers teológiai írásai is, amelyekben kora ügenotta eszméivel, a jezsuita iskola nézeteivel, főképpen pedig a janzenistákkal szállt vitába, és tagja volt annak a teológiai bizottságnak is, amely a jansenizmus római elítélését készítette elő. Kisebb teológiai, dogmatikai írásaiban foglalkozott a biblikus és patrisztikus teológia kérdéseivel, és részletes kommentárban elemezte Petrus Lombardus szentenciás könyvét. Nikolaj egyházpolitikai kérdésekben a római kúria és a francia udvar megbékélését, a szélsőséges gallikanizmus elutasítását, a királyi hatalomhoz lojális, de rómahű francia egyház megteremtését szorgalmazta, morális témákban a mérsékelt rigorizmus nézeteihez állt közel. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.